Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Helyünket elfoglalva, 226. dicséret első három versét énekeljük. 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk, mert valóban nem fogyott el még a te irgalmad, a te kegyelmed, és ezért nincs még végünk. Ezért lehetünk még itt, ahogyan Jeremiás is megvallotta, mi is hisszük, hogy a te kegyelmedből, a te kegyelmedért vagyunk még itt. Mert terved van velünk, azt akarod, hogy átéljük most is atyai szeretetedet, mindazt, amit értünk tettél a fiúban, Jézusban, ott a Golgotán, hogy átéljük azt, hogy te még a mi életünkön keresztül akarsz világítani, szolgálni, keresni másokat, elérni másokhoz. És köszönjük, Urunk, és hálás a szívünk, hogy még te alkalmas eszköznek látsz minket Krisztusban. Pedig, Uram, ha magunkra nézünk, látjuk, hogy nem vagyunk mi alkalmasak. Sok-sok alkalmasabb, használhatóbb eszközt találhatnál. De olyan kegyelmes vagy, hogy nem vetettél el minket magadtól, mint ahogy Izrael népét sem vetetted el, pedig hányszor elfordultak tőled, bálványokat imádtak, nem azt tették, amit kértél, és mégis mindig kegyelmesen utánuk nyúltál, lehajoltál hozzájuk, küldtél prófétát, aki szólt, aki elmondta, hogy még adsz nekik esélyt, még mindig visszatérhetnek hozzád, mert te azt akarod, hogy a te nevedet dicsőítsék, és a te általad való utat bemutassák más emberek felé is. És köszönjük, hogy így tekintsz ránk, és azt akarod, hogy az evangélium rajtunk keresztül áradjon oda, ahova még nem jutott el. És köszönjük azt, hogy ez az evangélium az íge által olyan, mint az élő víznek folyama, amely megöntözi azt a helyet, ahova eljut, termővé teszi. És dicsőítünk, Urunk, hogy oly sok életet termővé formáltál már. Annyi emberhez lehajoltál, kiragadtad a mélységből, újjátetted a szívét, a gondolkodását, egész életét. És Uram, köszönjük, hogy ezt cselekszed velünk is. Napról napra megújítasz minket, a fiú hasonlatosságára alakítod a mi életünket. Mert az a cél, hogy olyanok legyünk, mint ő. És Úr Jézus, köszönjük, hogy ezen a mai estén is itt vagy velünk. Adod nekünk az ígét, és elküldted szent lelkedet, aki belénk plántálja az ígét, a te szavadat. És köszönjük, hogy ez az íge, amely belénk kerül, ez meggyökerezik, elvégzi munkáját, nem tér hozzád vissza üresen. És ezért könyörgünk, hogy hadd éljük át, hogy elvégzi az ige a munkát, megújítja az életünket, a szívünket, annyiszor olyan nyomorultnak érezzük magunkat. Úgy vagyunk, mint Illés, aki elment a rekedtye bokor alá a pusztába, és halni akart. Mi is olyan erőtleneknek, gyengének érezzük magunkat, de köszönjük, hogy Illés sem hagytad úgy minket sem, és nekünk is az friss kenyeret és vizet, és ez a te ígéd, ami által megújulhatunk, és még erőnkön fölül való utat is megtehetünk, és így kérünk, áld meg most a te ígédet, hogy megerősödjünk általa a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugye, mint az írva található, a Királyok első könyve 22. fejezetének az első 28 versében. Tehát Isten igéje szól most hozzánk, Királyok első könyve 22. fejezetének az első versétől a következőképpen. Három esztendeig békében éltek, Nem volt háború a rám és Izrael között. A harmadik esztendőben azonban, amikor Jósáfát, Júda királya elment Izrael királyához, Izrael királya így szólt udvari embereihez. Jól tudjátok, hogy Rámót Gileád a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósáfáttól pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem harcolni Rámót Gileádért? Jósáfát így felelt Izrael királyának, elmegyek én épp úgy, mint te. Az én népem épp úgy, mint a te néped, az én lovaim épp úgy, mint a te lovaid. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy 400 embert, és megkérdezte tőlük, elmenjek-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt kérdezte. Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikeljáhú, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta az egyik udvarnokot, és ezt mondta. Siess Mikeljáhúért, Jimlá fiáért. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya ott ült díszruhába öltözve egy-egy trónon, Samária kapujában, a bejárat előtti téren. A proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijá, Kenáná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak, vonulj föl Rámót Gileád ellen, és sikerrel jársz, az Úr a király kezébe adja azt. Ők követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikeljáhút, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Mondd azért te is ugyanazt, amit ők, és ígér jót. De Mikeljáhú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor odaért a királyhoz, a király megkérdezte tőle, Mikeljáhú, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak az igazat mondj, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében. Erre az így felelt, láttam egész Izrael szétszóródva a hegyeken, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikeljáhú pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat, trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon, és elessék Rámót Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, de előlépette egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétás szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor oda lépett Cipkéjá, Kenáná fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta: talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél. Mikájehú így felelt: majd meglátod azon a napon, amikor rejtek helyet keresve, szobáról szobára mész. Akkor ezt parancsolta Izrael királya: fogd Mikájehút, vidd Ámon városparancsnokhoz és Jóáshoz, a király fiához, és mondd: ezt parancsolja a király, vessétek börtönbe, és ételből meg italból csökkentett adagot adjatok neki, amíg vissza nem térek sértetlenül. Mikájehú így szólt: ha csak ugyan visszatér sértetlenül, akkor nem az Úr beszélt általam. És hozzátette: halljátok meg mind ti népek. A királyok első könyvében, Oháb korába járunk. Már láttunk hatalmas eseményeket, amelyek által Isten keresi ezt a királyt, keresi Izrael népét. Tudjuk azt, hogy erre a keresésre azért volt szükség, mert Oháb és az ő népe elfordultak Istentől. Oháb pogány királynőt, pogány királynak a lányát vette feleségül, és ez a királylány, amikor megérkezett Izraelbe, hozta magával a maga isteneit, a maga vallását, a maga kultuszát, a maga kultúráját, és mindent, amit otthon magába szívott, mert úgy látta, hogy enélkül ő nem tud idegen földön meglenni. És amikor megérkezett Izrael fővárosába, Samáriába, és látta, hogy ott egy olyan Istent imádnak, akit nem lehet látni, aki kiábrázolhatatlan, ez a királyné, tehát Ahábnak a felesége, Jezábel, ezt nem értette, nem tudta elfogadni, és ragaszkodott a Bál kultuszhoz. És kiépítette Samáriában és egész Izraelben ennek a bálványnak a kultuszát, hatalmas Bál szobrokat hozattak, felállították, és azt kellett imádni. Elvárta, hogy Izrael népe is ezt az istenséget imádja. És ez az istenség, a termékenység, az időjárás, az eső istensége volt. És azt gondolta, hogy ha ezt bevezeti, akkor Izrael népe még jobban fog fejlődni. Isten azonban nem mondott le a népéről. Akkor sem, hogyha ők elfordultak tőle. Akkor sem, hogyha bálványokat kezdtek el imádni, és abban bíztak, és a Báltól és az Astartétól várták az életükre az áldást. Miben is látjuk azt, hogy Isten nem mondott le róluk? Abban, hogy küldött hozzájuk prófétát. És ez a próféta Illés volt, akin keresztül Isten hirdette, hogy kaptok 3 esztendőt arra, hogy megváltoztassátok az életeteket, hogy leszámoljatok a bálványimádással, és hozzám térjetek. És a 3 év az úgy telik el, hogy nem lesz eső. Nem lesz eső. Isten nem engedi, hogy legyen eső Izraelben. De mindezt azért teszi, hogy általa rádöbbentse az izraelieket, hogy rossz úton járnak. Másrészt ez a 3 év egy lehetőség volt arra is, hogy rájöjjenek, hogy a Bál az hazugság. Hogy a Bál kultusz az becsapja őket. Mert ugye eltelik 3 év, ott volt a lehetőség. Ha már Bál az esőnek is istene, a termékenységnek is istene, hát kérjék, hogy adjon esőt, és hiába kérték, Hiába fordultak a Bálhoz 3 éven keresztül, nem volt eső. Minden kiszáradt. Egyre nagyobb gazdasági válságba jutott Izrael, és mégsem változtattak. Mégsem fordultak oda az élő Istenhez, mégsem mondták ki, hogy ezt a hazugságot, ezt a hamisságot, ezt ki kell dobni, ezzel le kell számolni. Hát van nekünk Istenünk, akinek a hatalmát annyiszor megtapasztaltuk, de nem hallgatnak Istenre. Mennek tovább ugyanezen az úton, pedig Illés által Isten hatalmasan bemutatkozott a számukra, amikor Kármel hegyénél Illés és a Bál proféták is oltárt készítenek, ráteszik mind a ketten az áldozatot az oltárra, de Illés azt mondja, hogy nem szabad tüzet gyújtani, hanem ti is kérjetek Bál papok az istenetektől tüzet. Imádkozzatok hozzá, hogy adjon tüzet az oltáron levő áldozatra. És majd én is, mondta Illés, imádkozom Istenhez. És amelyik Isten tüzet ad, az az élő Isten. És akkor megtapasztalták, hogy a Bál papok hiába imádkoztak, hiába estek extázisba, nem volt válasz, nem jött tűz. Illés csak egyszerűen leborult Isten előtt, kérte, hogy dicsőítse meg magát a nép előtt, és mutassa meg, hogy valóban ő az Isten. És akkor tüzet adott Isten az égből, és az megemésztette az oltár áldozatát. De továbbra is a bálványoknál maradtak. És azt látjuk, hogy most ott vannak már Samáriában, ott van Aháb király, és látogatóba érkezett hozzá Jósafát, Júda királya. Ugye a két testvér népnek a királya együtt van Samáriában. De nagy különbség van köztük, hiába testvér nép, de van egy nagy válaszfal köztük, az, hogy Júda még hűséges Istenhez. Ez a király figyel az Úrra, engedelmeskedik neki, azt teszi, amit Isten jónak lát, de Izrael és Izrael királya azt teszi, amit az Úr rossznak lát. És mégis most egy helyen vannak. Föltetnénk a kérdést, mit keres Jósafát? Mit keres az a király Izraelben, Samáriában, a bálványoknak a központjában, aki hűséges az Istenhez? Mit keres a hívő a hitetlennel együtt, egy fedél alatt? Erre a válasz talán az, amit ugye a Szentírásból tudunk, hogy Jósafát rokonságba került Ahábbal. A fia számára Aháb lányának a kezét kérte meg. Itt már a fiatalok összeházasodtak, tehát rokonná lett Aháb és Jósafát. És Jósafát elmegy a rokonhoz, elmegy a nászához, és ott vannak együtt. És sokszor ilyen kapcsolatokon keresztül bukik el Isten gyermeke. Nem teszi föl a kérdést Jósafát, hogy rokoni kapcsolatba kell nekem kerülni Ahábbal. Nem gondolkodik el, hogy mindegy, hogy ki lesz a fiam felesége. És csak az a szempont, hogy sikeres legyen, királyi családból legyen neki majd a felesége. Nem gondolkodik el, és nem kérdezi az Urat, hogy jó lesz ez így? Uram, te mit szólsz hozzá? Tényleg csak az a lényeges, hogy Júda meg Izrael, mi testvérnép vagyunk? Hányszor így gondolkodunk? Sikeres legyen? Ja, ha református, akkor mindegy. Ha magyar, akkor mindegy. Csak ez a lényeg. és nem nézi meg, hogy mi van azon túl. Lehet, hogy Ahábnak a Aháb is Izrael fiaihoz tartozik, de a szíve már eltávolodott Istentől. Ő már inkább a bálványokban hisz. Hát gondoljuk meg, hogy ez a Aháb király nyugodt szívvel vett feleségül egy nem zsidó lányt, egy bálvány imádó lányt. És most Jósafát, ennek a királynak a lányát vette feleségül a fia számára. És ez a lány ugyanúgy az anyja útját követi, és ugyanúgy a szíve a bálványokhoz húz. Tehát ez megfelelt Jósafátnak. És megfelel nekünk is. Megfelel nekem is, hogyha kapcsolatba kerülök a világgal. Csak az a szempont, hogy jól haladjunk előre, sikereket érjünk el, vagy az is szempont, hogy az a másik ember, akivel közeli kapcsolatba kerülök, az milyen kapcsolatban van az Úrral. Fontos az is, hogy az a másik szereti Jézust, ismeri őt, övé a szíve, ő rá figyel. Igen, odafigyelünk-e ilyen dolgokra, és fontos-e nekünk, hogy mindenben Isten akaratához igazodjunk. Tehát azt látjuk, hogy Jósafát Júda királya ott van Aháb királyánál, Aháb királynál, és amikor Aháb Izrael királya látja, hogy most itt van a testvérnépnek, a szomszédos népnek is a királya, akkor úgy gondolja, hogy ez alkalom lesz arra, hogy megtámadjuk Arámot. Hiszen itt van most ő, erősítést fog jelenteni a számunkra, hisz úgy gondolkodott, hogy ha én háborúba megyek, hát akkor a testvérnép már csak szolidális lesz velem, fog támogatni. Jósafát majd eljön velem, és akkor nagyobb esélyünk lesz a győzelemre. És mindezeket így szem előtt tartva, Aháb megszólítja a népét, hogy igen, eljött az idő, és egy várost vissza kell foglalni Arám királyától, és aztán megkérdezi Jósafáttól is, hogy eljössz-e velem harcolni. Tehát ott mindenki előtt megkérdezi Aháb, eljössz-e velem harcolni. És Jósafát azonnal válaszol, és így szól, elmegyek én épp úgy, mint te. Az én népem épp úgy, mint a te néped. Tehát azonnal igent mond Ahábnak, anélkül, hogy átgondolná ezt, anélkül, hogy ott lenne benne, hogy hát igen, de Isten nem mondta Ahábnak azt, hogy kezdjen háborúba. Ugye a 20. fejezetben olvastunk arról, hogy Aháb háborúzott Arámmal. De az a háború az azért történt, mert Arám megtámadta Izraelt. És akkor Isten győzelmet adott Aháb királynak. Megoltalmazta az ő népét. És lehet, hogy Aháb ebből arra gondolt, hogy hát, hogyha most én támadom meg Arámot, akkor Isten újra győzelmet fog adni. De Isten nem akarta, hogy ő megtámadja azt a másik országot. Nem akarta, hogy Aháb hódítson. De nem kérdezte Isten. Tehát mindaz, ami itt történik, ez Aháb királynak a saját ötlete. De Isten ott van. Meg lehetne őt kérdezni. És amikor Jósafát hirtelen ráfeleli Ahábnak, hogy én elmegyek veled, akkor azért úgy zavarba jön, és rádöbben arra, hogy igen, hát én az élő Isten szolgálom. meg Júdából jöttem. Meg kéne kérdezni Istent, hogy akarja ő ezt? Meg nekem el kell menni? Tényleg ott az én helyem is? Csak kicsit az a probléma, hogy utána kezd el gondolkodni, ahogy már kimondta az ígéretét. Hogy elmegyek veled. És hányszor van ez így, hogy mi is hamarabb beszélünk, mint ahogy végig gondolnánk igazán a választ, vagy mintsem megbeszélnénk Istennel. Tehát Jósefát is úgy hozta meg itt a döntést, hogy nem kérdezte meg az Urat. De most itt azt javasolja Ahábnak, hogy kérdezd meg előbb az Úr igéjét. És ez egy nagyon jó tanács. De ha úgy figyeljük Jósefátot, akkor azt kell mondani, hogy már meghoztad a döntést, és utána akarod kérdezni az Urat. Meg a másiknak azt mondod, kérdezd meg az Urat. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét, de te se kérdezted meg. Hát Jósefát se kérdezte meg, csak Ahábnak azonnal rávágta a feleletet. És hányszor vagyunk mi is így, hogy adjuk a biblikus tanácsot a másiknak, és közben mi sem azt szerint cselekszünk. Azt mondjuk, hogy kérdezd meg Istent, olvasd az ígét, mielőtt döntést hozol, de vajon mi is mindig így cselekszünk? Nem esünk bele mi is abba a hibába gyakran, mint Jósefát, hogy a másiknak olyan könnyű tanácsot adni, olyan könnyű megmondani, hogy mit tegyen, de sokkal nehezebb azt szerint is cselekedni. Itt Jósefátnak azt kellett volna mondani, mielőtt válaszol Ahábnak, mielőtt azt mondja, hogy elmegyek veled, hogy Aháb, ne haragudj, de én előbb megkérdezem az Úr igéjét. Vagy azt is mondhatta volna, hogy Aháb, ne haragudj, de gyere, kérdezzük meg együtt az Úr igéjét. Kérdezzük meg őt, mit szól ehhez? Akarja ezt a háborút? De Aháb bármit is mond, Jósefátnak azt kellett volna tenni, hogy igen, én megkérdezem. És hogyha erre ez nem tetszik Ahábnak, akkor hazamegyek. Vagy ha Isten azt mondja, hogy te ne menj harcolni, akkor is hazamegyek. És nem arra figyelek, hogy fog megsértődni a rokon, mit fog majd erre válaszolni, hát milyen rokon vagy te? Nem támogatsz? Nem segítesz? Ugye hányszor esünk ilyen csapdába? Hát milyen rokon vagy te? Milyen családtag vagy te? Milyen hívő vagy te? Ha nem támogatsz, és sokszor a támogatást olyan dologban kérik, ami ellentétes az Isten akaratával. És hányszor csapdába esünk? Hát igen, a rokonnak, a családtagnak ezt meg kell tenni. Igen, ha az Isten igéje ezt támogatja. Ha ez az Úrnak is az akarata. De ha nem, akkor lehet nemet is mondani. Ugye ezt majd látjuk az Úr Jézus tanítványainak az életében is, amikor ugye egyre több ember ismeri föl Jézusban, hogy ő a Messiás, ő az Isten fia, és emiatt családi konfliktusok keletkeznek, mert amikor hazament egy fiú, és azt mondta az apjának, hogy apám, hát fölismertem, hogy eljött a Messiás, és az apja megkérdezte, ki az? És ő azt mondta, hát Jézus. És az apa erre megharagudott, és azt mondta, hogy a Jézus az csak egy csaló, ezt mondják a farizeusok, ezt mondják a papok, Jézus Isten káromló, ő nem lehet a Messiás. És itt a fiúnak kell eldönteni, hogy ragaszkodik-e az ő fölismeréséhez, vagy hallgat az apjára. És aki nem hallgatott az apjára, aki ragaszkodott ahhoz, hogy igen, Jézus a Messiás, azt a saját apja közösítette ki. A saját apja tekintett rá úgy, hogy már nincs fia. Meghalt a fia. De Jósefát ezt nem vállalja be. Nem vállalja be, hogy keresi az Isten akaratát, ragaszkodik hozzá, hanem meg akar felelni Ahábnak. És sokszor ez jelent problémát, hogy meg akarunk a másiknak felelni, nem Istennek, hanem a másik embernek, a másik ember elvárásainak. Tehát azt mondja Jósapát, kérdezd meg előbb az Úr igéjét, és ez az előbb már utóbb van, de Izrael királya, mondjuk azt, hogy hallgat Jósapátra, vagy legalábbis el akarja érni azt, hogy eloszlassa a bizalmatlanságát Júda királyának, és ezért összehívja az ő prófétáit, 400 embert hív össze, és megkérdezi tőlük, hogy elmenjünk-e harcolni, elmenjünk-e háborúba. És ezek azonnal felelik, vonulj fel, mert az Úr a király kezébe adja azt. Ugye 400 ember van egy helyen, 400 úgymond próféta, de ezek Aháb királynak az udvari prófétái. Ezek az ő emberei, az ő alkalmazottai, ő tanítatta őket, ő fizeti őket. És mit lehet várni ilyen emberektől? Mit lehet várni azoktól, akik a király pénzéből élnek? Csak is azt, hogy támogatni fogják a királynak minden döntését, hogy egyetértenek vele. Hát micsoda egyetértés van? 400 próféta mondja azt, hogy igen, igaza van a királynak, és Isten is támogatja, győzelmet fog neki adni. Mondhatnánk azt, hogy micsoda összefogás, micsoda összhang van itt. 400 ember ugyanazt mondja, mennyire összeállnak a király mögött és támogatják. Milyen jó ez. De nem biztos, hogy mindig ez a jó. Nem biztos, hogy mindig az a jó, amikor sok embernek ugyanaz a véleménye. Ugye itt majd, amikor a király elküldi az ő követét Mikeljáhú prófétához, akkor ez a követ azt mondja neki, hogy nézd, a próféták egyhangúlag jót ígérnek a királynak, mondd azért te is ugyanazt. Egyhangúlag hoznak döntést. Nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat. Ugye, és milyen sokszor mi is így működünk, és azt szeretjük, ha egyhangú döntés van, ha mindenki mellette van, és el is hisszük, hogyha ennyien mellette vannak, ennyien jónak látják, akkor az tényleg jó, az akkor tényleg Isten akarata. De Jósapátnak azért ez a nagy egyhangúság, ez a szavazat, azonosság, ez gyanús lesz. És megkérdezi, hogy nincs itt valami más próféta is? És akkor Izrael királyának eszébe jut, hogy hát van még egy próféta, de az nem tőlem függ az a próféta. Az nem tartozik ide. Az mindig akkor jön, amikor őt Isten küldi, és olyanokat mond, ami nem támogatja az én akaratomat. Ez a Mikeljáhú mindig rosszat mond nekem. Ugye hányszor úgy van, hogyha az Isten igéjét, igazságát mondja valaki, az rosszat mond. Ha nem ért velünk valaki egyet, az rosszat mond. És így volt ez a király. Így volt Aháb. Hogy ez a Mikeljáhú, ez rosszat mond. És milyen jó látni, hogy egy ilyen közegben is van olyan személy, akit nem lehet megvenni. Aki nem azt mondja, amit a többség mond, hanem van saját véleménye. Mert ezt a saját véleményt, ezt Istentől kapja, és akkor jelenik meg a királyi udvarban, amikor Isten küldi oda. És ami üzenetet rábíz, azt át is adja. Azt megmeri mondani. És az Istentől elhívott proféták, azok mind bátor emberek. Lehet csodálni Illést, vagy ezt a Mikejáhút, hiszen nem kis dolog az, oda menni a király elé, és megmondani, amit Isten üzen. Különösen úgy, hogy tudom, hogy az Istentől jövő üzenet az egész más, mint amit a király akar hallani. Hogy az az üzenet szemben áll azzal, amit a 400 proféta mondott. Hát ehhez nagy bátorság kell. És sok erő. És hit az Úrban, hogy tényleg, amit mondok, az az ő üzenete, és ő meg fogja ezt áldani. És tudjuk-e, merjük-e Istennek az akaratát képviselni? Fölmerünk-e a többséggel szemben is lépni, és kimondani azt, hogy én azzal nem értek egyet, mert tudom, hogy Istennek más az akarata, más a véleménye. Van-e bennünk ilyen bátorság, amivel oda merünk állni, és azt mondani, hogy nézd, király, vagy nézd, barátom, nézd, te hívő, nézd, te másik ember. Az az út, amin jársz, az rossz. Mert Isten megmutatta nekem. De azt is megmutatta, mi a jó út, mi a helyes lépés. És én ezt elmondom neked. Tehát Aháb elküld Mikejáhúért, de közben a hamis proféták mondják a királynak, sőt még Citkijá közülük az egyik vasszarvakat is készített magának, tehát még szimbolikusan is kihangsúlyozza, bátorítja a király felé, hogy menj, tedd meg, mert győzni fogsz. Ugye a vasszarvak, hogy igen, ezzel felökleled, és legyőzöd. Tehát egy ilyen pszichikus ráhatást is alkalmaz, szinte bele szugerálja, hogy nézd, király, menni kell, mert Isten melletted van, és győzelmet fog neked adni. Tehát mondhatnánk, amíg jön az igazi proféta, puhítják Aháb királyt, meg Jósafátot is. Ezek a fizetett proféták mindent megtesznek azért, hogy megtévesszék a királyt. Persze ők sem tudják, hogy a megtévesztés eszközei. És majd ugye később kiderül, hogy nem mindenki proféta, aki profétának mondja magát. Nem mindenki hívő, aki annak mondja magát. Nem mindenki tanítvány, aki tanítványként állítja be magát. Mert kiderül, hogy hamis idegen lélek, ami működik bennük. Egy hazug lélek, amely eléri rajtuk keresztül, hogy a királyt becsapják. És ez nagyon megdöbbentő, hogy azt mondja az ige, hogy proféták és hazug lélek van bennük. Hát mi azt gondolnánk, hogyha proféták, akkor csak az igazságot mondhatják. Ha valaki proféta, ha valaki lelkész, ha valaki evangélista, ha valaki az Úr gyermeke, és kiderül, hogy ők nem azok, csak látszólag. Idegen lélek van bennük. Mert az a lényeg, hogy ki van bennem? A pünkösdi lélek, vagy a gonosz lelke? És mindig, ugye az Isten lelke tudja az ígét a szánkban, az életünkben hitelessé tenni. Tehát kiderül, hogy hazug lélek van bennük, ami azt is üzeni, hogy nem lehet mindenkire hallgatni, csak azért, mert proféta. Ugye, hogy Pál mondja, hogy vagy Jánosnál olvastuk az első levél, vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e. Hogy nézzétek meg az üzenetüket, hogy az egyezik-e az ígével, hogy valóban lehet-e látni, hogy ez Istentől szóló üzenet. Tehát elmennek Mikéjáhúért, és ugye azt mondják, hogy te is mondd azt, amit a többi. Egyhangulag jót ígérnek, mondd te is ugyanazt, amit ők is ígér jót. Mondd te is ugyanazt. Hát most ez a népszerű, ez a divat, ez tetszik az egyházban, ez tetszik a világban, te is mondd ugyanazt. A kísértő az mindig jön ezzel. Mindig próbálkozik. Mondd ugyanazt, most semmi bajot se lesz. Nézd, most mit csinálsz hülyességet? Most te mást fogsz mondani? Hát akkor ez az életedbe kerül. De ha te is ugyanazt mondod, jól megfizetnek érte, a többi már a király dolga. Mondd azt, amit hallani akar, mondd azt, amit mi mondunk, ma ez a népszerű, semmi bajot se lesz. De ha mást mondsz, megütöd a bokádat. És így gyúrják ezt a prófétát. És ő elmegy, és hogy odaér, látja azt, ami ott van, hogy 400 próféta ugyanazt mondja, hogy a király hallgat rájuk, és először ő is így szól, hogy menj el harcolni, az Úr veled van, kezedbe adja Arám királyát. Hát, hogy csodálkozunk, hogy miért mondja ezt, holott előtte kijelentette, csak azt mondom, amit az Úr mond nekem, talán azért, mert, hogy ott látja, ott van a szívében, nincs értelme. Nincs értelme elmondani Isten üzenetét, mert úgy se veszik komolyan. Én nagyon sokszor úgy lehet látni, hogy ott van a szívünkben, hogy lehet mondani bármit, mert úgy sem veszik komolyan. Úgy sem veszik komolyan. Úgy se lesz tőle változás. Mert azt veszik komolyan, amit egybehangzóan mond a többi. Ami tetszik a fülnek. Ugye már Pál is azt mondja majd, hogy gyűjtenek maguknak olyan tanítókat, akik azt mondják, amit hallani akar, mert viszket a fülük. És hányszor lehet ezt látni? De aztán ez a próféta mégis elmondja Isten üzenetét. Mégis elmondja azt, ami rá van bízva, hogy nézd, király, Isten megjelentette nekem, hogy Izrael népe pásztor nélkül való juh lesz, vagyis ott maradsz a csatában, ennek ez a üzenete, és a király ezt meg is érti. És mondja is Jósafátnak, ugye megmondtam, hogy ez nekem nem prófétál jót, csak rosszat. Megérti, de nem változtat az életén. Nem szaggatja meg a ruháját, nem borul oda Isten elé, és nem mondja azt, hogy Uram, igen, ez a te üzeneted, látom. Hát akkor nem megyek csatába. Ez nem tőled van. Megváltoztatom a döntésemet. De nem. Hanem mit mond? Látod? Megmondtam, hogy rosszat mond. És nem hallgat az Isten üzenetére. És hányszor mi is így vagyunk. Na, ez csak rosszat mond. Ez mindig csak fejemre olvassa a bűneimet, ahelyett, hogy azt vennénk észre, hogy Isten az, aki szól. És azért szól, mert azt szeretné, ha még visszafordulnánk a rossz útról. Ugye Aháb nem hallgat Mikéjáhúra, el fog esni a csatatéren. Próbál trükközni, áruába öltözik, és nem jön be. Nem jön be, ott marad a csatatéren. Ha hallgat erre az egy szent prófétára, életben marad. Hát Isten ezért szól és figyelmeztet, hogy ne vesszünk el, hanem még idejében nézzünk föl Jézusra, a szabadítóra. Hallgassunk az ő szavára, tanácsára, és engedjük, hogy vezesse az életünket. És amit mond, azt kövessük. Arra építsünk. És merjük vállalni az ő üzenetét akkor is, azzal kisebbségbe kerülünk, vagy egyenesen magunk leszünk, mint ez a próféta.
imádkozzunk.
Urunk, köszönjük az ígét, köszönjük, hogy rajta keresztül szólsz hozzánk. Uram, meg kell vallani, hogy gyakran úgy vagyok én is, mint Jósafát, gyorsan rávágom, és nem gondolom végig, sokszor nem viszem eléd, hogy amit választ mondok, az tőled van-e, úgy akarod-e, ahogy én már eldöntöttem. Bocsáss meg, hogy sokszor csak utólag kérdezünk téged, de könyörülj, hogy mostantól mindig először hozzád menjünk. Ne akkor kérdezzünk, amikor már kimondtunk valamit, mert akkor már bonyodalmak lesznek, hanem merjük előre, odavinni eléd. Merjük megmondani, hogy ne haragudj, én még nem tudok dönteni, meg kell kérdeznem az Urat. És azt javaslom, te is kérdezz meg, és adj ehhez nekünk bátorságot, erőt. És jó látni, hogy azért van még olyan proféta, aki nem azt mondja, amit elvár a király. Igaz, egyedül van. És az, hogy mi legyünk ezek az egyedüli, magányos proféták, add meg nekünk is szent lelked által azt az erőt, hogy képesek legyünk mindig a te szabadhoz tartani magunkat. Hogy ne azt mondjuk, amit elvárnak, hogy engedjünk, hogy meggyőzzenek, hogy mondd te is ugyanazt. Mert akkor jobb lesz neked, elkerülöd a bajt, az, hogyha bajba kerülünk is, a te szavadhoz, a te akaratodhoz ragaszkodjunk. Úgy, mint az idős János, aki mert vallást tenni rólad, pedig tudta, hogy ennek Patmos szigete lesz a következménye, és mégis vállalt téged. És az, hogy mi is így tudjunk hozzá ragaszkodni minden helyzetben. És könyörülj, Uram, hogy soha ne csak a külső eredményekre figyeljünk, hanem mindig nézzük meg, hogy mi van a másik ember szívébe, hogy viszonyul hozzád, szereti téged, akar-e neked szolgálni, hogy ne úgy tegyünk, mint Jósafát, aki Aháb lányát vette feleségül a fiának, mert úgy gondolta, hogy a külsőség is elég, szükség lesz a rokoni kapcsolatra. Te, Uram, ne engedd, hogy csak a külső alapján döntsünk, hanem mindig figyeljünk a belső tartalomra, arra, hogy mi is van a másik szívében, hogy ki az Úr az ő életében. És kérünk így, formálj, alakíts minket, adj benned való bizalmat, ad kitartást, hűséget a mi szívünkbe. Könyörgünk a betegekért, Uram, adj nekik gyógyulást, kórházban lévőkért, adj nekik megerősödést, benned való élő hitet, és könyörgünk, Uram, hogy az egyedül élők, a megfáradtak, és hozzá tudjanak fordulni, hogy ne hallgassunk a megtévesztő lelkekre, hanem mindig csak a te ígédre, mindig csak rád, mindig csak arra, ami tőled való. És könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, fiatalokért. Add, Uram, hogy ők is mindig rád nézzenek. Tőled kérjék a munkahelyet, a társat, és ne maguk szerezzék, ne az legyen a lényeg, hogy csak valahol dolgozzak, csak találjak egy házastársat, hanem az legyen, hogy akit te adsz, amit te mutatsz. Ezen a területen is. És kérünk, Urunk, így egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük. Dicsértessél, Atya!